Most folytatódik a Gólvonal. A mikrofonnál továbbra is Szabó Gergő. Hazaérkezett Magyarországra Hetényi Zoltán, a magyar jégkorong válogatott kapusa, akit szexuális zaklatás és rendbontás vádjával rövid időre őrizetbe vettek az Egyesült Államokban. A válogatott játékos tagadta a vádakat, és közleményében jelezte, reménykedik, hogy megbocsátanak neki, és csatlakozhat a budapesti világbajnokságra készülő nemzeti együtteshez. Domanics András összeállítása.
Amerikai lapértesülések szerint Amerika ellenes és rasszista megjegyzéseket tett, valamint a pincérnőt molesztálta egy bárban Hetényi Zoltán, a magyar jégkorong válogatott kapusa. A játékost óvadék ellenében elengedték, és szándékában áll Magyarországra visszatérni. Az amerikai harmadosztályban szereplő Orlando Solar Bears szerződést bontott a kapussal. A válogatott kapusa a Magyar Jégkorong Szövetség hivatalos honlapján keresztül üzent a szurkolóknak. Hetényi Zoltán azt írja, idézem, nem követtem el, amivel vádolnak. Biztos vagyok benne, hogy a tárgyaláson tisztázni fognak a szexuális tettlegesség vádja alól. Ugyanakkor végtelenül sajnálom, hogy felelőtlenül viselkedtem, és szégyent hoztam magamra, a csapatomra, és legfőképp hazámra. A válogatott kapusa levelét azzal zárja, idézem, most csak abban reménykedem, hogy viselkedésemmel és játékommal jóvá tudom tenni ezt a hibát, és megbocsátanak nekem.
A Magyar Jégkorong Szövetség alelnöke szerint azt még nem tudni, hogy a fegyelmi bizottság összeül Hetényi Zoltán miatt. Káló Izabella kérdezte Kovács Csabát.
Engem Rick Csernomáz úr, a Jégkorong Szövetség felnőtt válogatottjának kapitánya hívott. Ő is csak Zolinak az ügynökét töltötte ezt az egész történetet, ami ugye az interneten megjelent, ugye ott a szerződést bontott vele az utáni klubja. Hogy mi történt?
Ugye annyi jelent meg, hogy három rendbeli szexuális zaklatással és rendbontással vádolják. Hogyan befolyásolja ez az ő további pályafutását? Ugye ő szeretne csatlakozni az április 14-én kezdődő budapesti Divízió 1-es világbajnokságra készülő válogatotthoz.
Korábban, mivel IHL-es szerződése volt, mi abban nem reménykedtünk, hogy részt tud venni ezen a világbajnokságon, de mivel ő aztán később egy iszkosztos csapathoz került egy ligával lejjebb, és ez a csapat nem szerepelt túlságos, fényesen egyre közelebb került az ő szerepeltetése. Aztán, hogy ez most hogy befolyásolja ez az eset, és befolyásolja egyáltalán, megint csak akkor tudok erről nyilatkozni, hogyha tudom a részleteket. Természetesen a Jégkorong Szövetségnek van fegyelmi bizottsága, ha adott esetben ez fegyelmi ügy, akkor ők el fogják dönteni, hogy mi a helyzet vele kapcsolatosan, de egy újságcikkből azt gondolom nem szabad őt megítélni.
Ha a fegyelmi bizottság elé kerül az ő ügye, akkor mi az a legsúlyosabb büntetés, amit ő kaphat, vagy amelyet a bizottság kiszabhat?
Hát én nem vagyok a fegyelmi bizottságnak a tagja, és ráadásul jogás sem vagyok. Hát ugye kellene ismerni az ügyet részleteiben, és annak alapján fog a fegyelmi bizottság majd döntést, adott esetben büntetést kiszabni.
Kovács Csabát, a Magyar Jégkorong Szövetség alelnökét hallották. A Ferjánc címmel mutatták be az örökös magyar rallibajnok 23-szoros Európa-bajnoki futamgyőztes Ferjánc Attila életéről szóló könyvet. Domanics András kérdezte a szerzőt, Lukács Ákost.
Mert ő a legnagyobb, azt hiszem. Ez benne van egyébként a könyvben. Azért, mert ő jellemzi a 20. század autósportját feltétlenül, és hát a mai napig is az ő kezenyoma mindenütt rajta van. És ahogy mondani szokás, mindenki, aki most versenyez, magyar autóversenyző, mindenki az ő köpenyege alól bújt elő.
Tanulhat ebből a könyvből a mostani versenyző generáció?
Kitartás, szorgalmat, hogy is mondjam, megfontoltságot, akaraterőt, alázatot, a sport iránti alázatot, azt feltétlenül. Igen. Tehát egy mentalitást mindenképpen módszert korszakmailag nézve valószínűleg változott a világ, mások az autók, mint mondjuk ezelőtt, akár csak 10-15 évvel ezelőtt is. Másképp működik ez a dolog, de az alapvető lényeg, az emberi magatartás nem változott meg.
Ferjánc Attilát mi kívülállók zárkózott embernek gondoljuk, ilyen a valós életben is?
Azt hiszem, hogy igen. Én másképpen mondanám, hogy zárkózott, inkább úgy mondanám, hogy visszafogott. Van neki egy mondása, amit érdemes megjegyezni tőle. Azt szoktam mondani, hogy aki sokat beszél, attól sokat kérdeznek. És híres arról, hogy csak arról beszél, és amiről akar, és akkor, amikor ő akar, hát nem lehet belőle semmit se kiszedni, hogyha nem akarja. És ez tűnik zárkozottságnak. Igazából nem mindenki felnyitott, inkább úgy mondhatnám.
Hogyan született a könyv? Ferjánc Attila leült és mesélt?
Igen, igen. Így, mint ahogy most beszélgettünk, hogy diktafonban mesélt, beszélt, én kérdeztem, ő beszélt, és így.
Lukács Ákost, a Ferjánc című könyv szerzőjét hallották. Ferjánc Attila örökös magyar bajnok rali versenyző szerint a ma sportolói is megfogadhatnának néhány dolgot a most bemutatott életrajzi könyvéből. Domanics András interjúja.
Ez már nem az első könyv, ami megjelenik az ön pályafutásáról. A 80-as évek elején már volt egy. Mit szól most ehhez az új könyvhez?
Én azt hiszem, hogy ez egy más jellegű könyv, hiszen a csecsemőkoromtól szinte a mai napig beszélgetünk benne, és történeteket írunk benne. Meg azt hiszem, hogy egy-két tanulságos olvasmány is van benne, amit a mai fiatal sportolók, a fiatal emberek megszívelhetnek maguknak.
Mennyi idő alatt készült el a könyv?
Hát elég szakaszosan készült, különböző okok miatt, de az utolsó 8 hónap az intenzív volt, és a kiadó segítségével fölgyorsult, és ennek köszönhetően ma itt be tudtuk mutatni a könyvet.
Április elején elkezdődik az országos rali bajnokság. Mi a véleménye a mostani mezőnyről? Mennyire erős most a magyar rali bajnokság?
Pontosan nem tudom. Kicsit messze estem a rali bajnokságtól, de azért hallom, hogy érdekes lesz. Hát én úgy gondolom, hogy mint mindig, mint minden évben a rali és a rali bajnokság élvezetes.
Az, hogy idén megint lehetnek VRC-k a pályán, ez mennyire fogja megosztani a mezőnyt ön szerint?
Más besorolásba fognak indulni. Tehát nem biztos, hogy a mezőny zömét meg fogják bolygatni, de a nézőknek biztos, hogy élvezetes lesz, és sokan őket fogják leginkább nézegetni.
Ferjánc Attila örökös bajnok magyar rali versenyzőt hallották. Az utóbbi években egyre több vállalkozás használta ki adó megtakarítási és egyben közérdekű támogatási lehetőségként a látványcsapatsportok támogatását. Egy nemrégiben az országgyűléshez benyújtott törvénymódosító javaslat azonban alapjaiban változtatná meg a társasági adó kedvezménnyel kapcsolatos folyamatokat. A részletekről Kaputa Júlia kérdezte Kalocsai Zsoltot, az RSMDTM adó szakértőjét.
A változásra valószínűsíthetően azért van szükség, mert elemezték a társasági adó bevételeket, illetve a különböző adókedvezményeket, és 2011 tekintetében az látszik, hogy...
De még csak ezek a számaink vannak meg, mert hogy a 2012-es év bár le van már zárva, de az csak majd május után lesz nyilvános.
Igen, ez így van. Tehát 2011 tekintetében az látszik, hogy nagyságrendek 356 milliárd forint volt a társasági adóbevétel tervezett. Ezt nem sikerült teljesíteni, tehát már itt egy kb. 10-15 milliárd forintos hiány keletkezett a társasági adóbevételek tekintetében, de nem is az igazi ok, hanem az igazi ok az, hogy nagyon-nagyon jelentős az az adókedvezmény, amellyel a vállalatok, vállalkozások éltek. Ez 2011 tekintetében 26 milliárd, és 2012 tekintetében pedig nagyságrendileg várhatóan több mint 40 milliárd forint lesz. És
ez egy becslés, gondolom.
Ez egy becslés, egyelőre. Hiszen még a 2012-es ilyen irányú adatokkal nem rendelkezünk. Viszont azt már lehet látni, hogy ha csak és kizárólag ezt az egy adókedvezményt vesszük figyelembe, akkor ez 11-12%-a a teljes társasági adóbevételnek, ha figyelembe vesszük természetesen még a filmművészeti, klasszikus nevén film, illetve a színház támogatásokat is, amelyeknek az összege picivel van 7 milliárd forint fölött. Tehát összességében csak ezek a támogatások egy borzasztó jelentős, tehát kifejezetten jelentős összeget vesznek igénybe, amely a társasági adó bevételeket nagyon jelentős összegben csökkenti.
Ezt nem látták előre? Tehát nem lehetett tudni azt, hogy ez majd ilyen mértékű társasági adó bevétel kiesést fog jelenteni?
Én azt gondolom, hogy ez várható volt. A film és a színház támogatás az azt lehet mondani, hogy ez relatív jól beállt 7-7 milliárd forint körüli összegre. Viszont a látványcsapatsport támogatás ugye tekintettel arra, hogy sokkal szélesebb körű, sokkal nagyobb összeget vett igénybe. És nyilvánvalóan az látszik most, hogy az az összeg, amit a vállalatok erre a célra elköltöttek, hiszen könnyen belátható az, hogy ha a társasági adójukat fizették volna be, akkor nem jártak volna olyan jól, mint hogyha ez a társasági adó kedvezménnyel éltek volna, hiszen ez pénzben mérhető előnyt jelentett a vállalkozásoknak.
Pontosan hogy is nézett ki ez a szabályozás? Ha jól tudom, akkor 100%-ban lehetett vele az adót, nem is adóalapot, hanem adót csökkenteni.
Igen, ez nagyon egyszerűen, talán egy példán keresztül úgy nézett ki, hogy abban az esetben, hogyha volt 100 egységnyi adóalapunk, akkor ugye vagy 10 vagy 19% társági adóval kalkulálhattunk, ugye 500 millió forintig 10%-a fölött 19, és abban az esetben, hogyha éltünk ezzel az adó kedvezménnyel, akkor egyrészt csökkenthettük az adó alapot is, és magát az adót is. Tehát ez annyit jelentett, hogy 10 egységnyi társági adó után egy egységnyi plusz kedvezmény, tehát 110% volt az összes kedvezményünk. Tehát valójában, ha sporttámogatást nyújtottunk, ugyanez igaz természetesen a filmre és a színházra is, akkor ezen keresztül kevesebb volt, alacsonyabb volt az adóterhelése az adott adóalanynak, vállalkozásnak, mint hogyha az adóhatóság részére megfizette volna az adót.
Hát ha ezt így vesszük, akkor tényleg az, aki ezt megtehette, akkor bolond volt, már bocsánat a szóhasználatért, ha nem élt ezzel a lehetőséggel. Tulajdonképpen az állam helyett célzottan bárkinek, akit neki a szívének kedves volt, támogathatta.
Igen, ez így van, azonban figyelni kellett arra, hogy milyen típusú adókedvezményeket vettünk igénybe, illetőleg ennél az adókedvezménynél is volt egy 70%-os korlát, amit nem lehetett túllépni, de valóban így van, minden olyan adóalany, amelynek pozitív adóalapja volt és fizetendő adója volt, annak érdemes volt ezt figyelembe venni. Ugyanakkor hozzá kell tenni azt is, hogy azért nem mindegy, hogy milyen adóalapnál és milyen fizetendő adónál vette igénybe az adóalany ezt a kedvezményt, hiszen azért itt komoly adminisztrációs terhek is voltak, és a nagyon pici összegért talán nem volt érdemes igénybe venni ezt a kedvezményt, azonban egy 10 millió forint fölötti adóalap esetében már akár érdemes volt ezzel kalkulálni.
Lehet azt mondani akkor, hogy teljes siker volt? Ez az adókedvezmény, ami ugye most ugye két oldalú, mert igen, teljes siker, nagyon jó ez a csapatsportoknak, de hát nem biztos, hogy a jogalkotó megengedheti azt magának, hogy a költségvetéséből egy ilyen óriási bevétel kiessen.
Én azt lehet mondani, hogy ez egy abszolút siker volt, olyan értelemben, hogyha megnézzük azt, hogy milyen összegek áramlottak az adott látvány csapatsportokhoz. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a költségvetés tekintetében ez most egy nagyon jelentős lyukat üt, különös tekintettel a jelenlegi költségvetési helyzetre, ugye kifejezett cél 3%-os alatti hiánycélnak a tartása, és bizony, hogyha abba belegondolunk, hogy 2012 tekintetében csak ez az összeg várhatóan 40 milliárd forint fölötti lesz, akkor abszolút indokolt az, hogy változás fog bekövetkezni, és féket tesz be a jogalkotó az eddigi rendszerbe.
Azért voltak megkötések az eddigi szabályozásban is arra vonatkozóan, hogy azért mégis ennek mi a menete. Abban is voltak azért, ha jól emlékszem, megkötések, hogy azért körbe kellett határolni azt, hogy milyen célra fordítják ezt az összeget. Önmagában az, hogy van 5 csapatsportág, azért ennél azért még szűkebb volt ez a kör, amire nem csak ugye a múltban, hanem gondolom én, hogy a jövőben is szánható lesz ez a pénz.
Mindenképpen fontos talán azt kiemelni, hogy a támogatandó sportszervezetnek a sportfejlesztési tervére érdemes egy pillantást vetni. Ez pedig azért fontos, mert a támogatás összegének a meghatározásánál a támogatónak azt figyelembe kell vennie, hogy a támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a sport egyesület által jóvágyott sportfejlesztési programban szereplő bizonyos határösszegeket, egy-kettőt talán ebből mondanék is. Az utánpótlás fejlesztésre fordítandó tárgyévi kiadásoknak például a 90%-át, a versenyeztetési költségeknél szintén 90%-os ez az értékhatár, a személyi jellegű ráfordításoknak az 50%-át, a tárgyévi beruházások, talán ezt érdemes kiemelni, hiszen sok sportegyesület fordít, illetve fordított beruházásra, csarnoképítésre, eszközbeszerzésekre jelentősebb összegeket. Itt egy 70%-os határ van, tehát 30%-ot saját erőből vagy más forrásból kell teljesítenie. És emellett a határértékek mellett azért fontos azt is kiemelni, hogy ezt már említettem a korábbiakban, hogy a sportegyesületnek nem lehet lejárt köztartozása. Ha az a sportegyesület a korábbiakban bármilyen állami támogatásban részesült, akkor azzal megfelelően elszámolt, tehát ez zárta. A sportegyesület működése az nem került felfüggesztésre bíróság által, illetve nincsen a megszüntetése folyamatban, és az adott sportigazgatási szerv nem zárta ki ezt az adott sportszervezetet a támogatás alól. Ezekre mind-mind érdemes figyelni annak.
Na de hát ezt egy cég honnan tudja? Tehát én, ha én vagyok az, aki a pénzt felajánlom, még annak csak-csak után tudok nézni, hogy ne legyen lejárt köztartozása. Na de például annak, hogy meghaladta-e a 70%-ot vagy 50%-ot a bérnél, ezeknek az, aki adja a pénzt, annak kell utána néznie, hiszen ő eldöntötte, hogy adok erre a célra ennyi pénzt. Igazság szerint, aki felhasználja, annak legyen a gondja, hogy a feltételeket szervezet ehhez megteremti.
Ez így van, tehát ez valóban a sportszervezethez tartozik. Ezeket csak abból a szempontból emeltem ki, hogy a sporttámogatások tekintetében melyek azok az értékhatárok, amelyeket a sportszervezet egy ilyen támogatás vonatkozásában figyelembe vehet.
De mi a helyzet akkor, hogyha például nem felel meg, akkor most kit büntetnek majd, a sportszervezetet, vagy engem, aki adtam ezt az összeget?
Ebben az esetben a támogatás nyújtó az nem szankcionálható, ebben az esetben majd a sportszervezet lesz az, akinek ezzel el kell számolnia, viszont az összes egyéb adminisztrációs teher tekintetében, például ugye az említett köztartozás mentességről, valóban az adóalanynak kell meggyőződnie, a juttatónak kell meggyőződnie, ez az ő felelőssége, de ezt egy megfelelő szerződéses konstrukcióval lehet, én azt gondolom, kezelni.
Talán akkor térjünk is át arra, hogy mi lesz az új törvénytervezetben. Gondolom én, hogy szűkül, vagy szigorodik a kedvezményeknek a köre, na de mekkora lesz ez a változás a korábbihoz képest?
Ugye arról van szó, hogy három különböző támogatási kategória van, mégis a mind a három nagyon hasonló egymáshoz, ugye a film egyrészt, a filmművészeti támogatási rendszer, másrészt az úgynevezett színház támogatási, és harmadrészt pedig a sport támogatási. Ahol szigorítás jön, az a látványcsapat sport támogatás, ez pedig azt jelenti, hogy a korábban említett nevezett 10%-os előny, tehát hogyha 100 egységnyi támogatást nyújtottunk, akkor azt lehet mondani, hogy plusz 10 egységnyi előnyt tudtunk élvezni pénzforgalmi szemléletben. Ez nagyon jelentősen lecsökken 75%-kal, hiszen a törvénymódosítás azt mondja, hogy amennyiben ilyen kedvezménnyel élni fogunk, vagy él az adóalany a juttató, akkor kell neki egy úgynevezett kiegészítő támogatást nyújtania. Ez a kiegészítő támogatás azonban már nem az adott sportág részre, tehát nem az adott kijelölt támogatásba részesülő, mondjuk kézilabdaklub vagy fotballklub részére fog befolyni, hanem a sportági szakszövetség részére kell ezt az adott kiegészítő támogatást nyújtani, és ez az adott kiegészítő támogatás, ez már az adóalapból nem lesz érvényesíthető, tehát magyarán azt jelenti,
hogy... Szenszerésítsük azért, hogy...
Ez azt jelenti, hogy ha eddig ezt az úgynevezett 10%-nyi előnyt élveztük, ez a 10%-nyi előny, ez 3/4 évvel csökken, tehát itt már csak 2,5 egységnyi tényleges pénzforgalmi előnyt fog jelenteni ez a támogatási, illetve ez az adó kedvezményrendszer. Ez egy nagyon jelentős vágás, és talán azt érdemes kiemelni, hogy ez a vágás, ez a módosítás csak és kizárólag a látványcsapatsportokat érinti. A színház támogatást és a film támogatást nem. Ebből viszont azt a következtetést lehet levonni, hogy várhatóan majd az adóalanyok, pontosan azért, mert a színház és a filmtámogatásnál az adóelőny, az adókedvezményem az lényegesen magasabb, hiszen négyszerese lesz a látványcsapatsport támogatásoknál, abba az irányba fognak fordulni.
Hát gondolom, itt azokra kell gondolni, akik nem valamilyen érzelmi okból támogattak egy sportágat, hanem abszolút pénzügyi döntést hoztak, na akkor most ez a pénz fog a kultúra felé áramlani, ami végül is nem baj.
Ez így van, ez abszolút nem baj, ilyen értelemben nem baj. Nyilván az is limitált, tehát nem tud végtelen mennyiségű támogatást befogadni. Nem véletlen ahhoz, hogy az elmúlt években ez nagyságrendel 7 és 8 milliárd forint között állt be, mind a film, mind a színház. Ugyanakkor az látszik, hogy azok, akik nem érzelmi alapon vagy bármi más egyéb okokból támogatták a látványcsapatsportokat, hanem kifejezetten pénzügyi megfontolásból, azok esetlegesen majd egyéb más irányba fordulhatnak.
Jobb ez a mostani szabályozási rendszer, ami majd most lesz? Mikor fogja egyáltalán ezt a parlament elfogadni?
A számos bizottságon keresztül ment már a törvényjavaslat. Várhatóan márciusban, illetve április elején ez elfogadásra is fog kerülni. A javaslat, én azt gondolom, hogy restriktív, ez a költségvetési bevételek szempontjából abszolút érthető is. Ugyanakkor van benne egy olyan adminisztratív szankció, ami kevésbé érthető, én azt gondolom, hiszen a korábbi rendszerben is ugye 8 napon belül be kellett jelentenünk az adóhatóság felé, hogyha ilyen jellegű támogatást nyújtottunk. Ez a korábbi rendszerben csak és kizárólag mulasztási bírsággal volt sújtható, illetőleg pótolni tudtuk a bejelentést, hogyha ezt elmulasztottuk. A mostani rendszerben ez egy jogvesztő határidő lesz, tehát abban az esetben, ha a látványcsapatsport támogatást nem jelentjük be az adóhatóság részére 8 napon belül, a juttatást követő 8 napon belül, akkor ebben az esetben az adott juttató az adókedvezményét már nem fogja tudni érvényesíteni. Ez viszont egy roppant, én azt gondolom, restriktív intézkedés, függetlenül attól, hogy az adókedvezményt a jelenlegi beterjesztett módosítás jelentősen csorbítani fogja. Talán még azt ki kell emelni, hogy abban az esetben, ha még most megállapodunk abban, hogy látványcsapatsport támogatást kívánunk nyújtani, akkor még a régi rendszernek megfelelően tudjuk érvényesíteni a támogatást.
Abban tehát a már megkötött szerződésekre az az adókedvezmény változás nem fog vonatkozni?
Így van, tehát így kell értelmezni a jelenlegi törvénymódosítást, illetőleg az átmeneti rendelkezések még változhatnak, de hogyha a jelenlegi formájában ez megmarad, akkor igazából ez majd a 2014-es adóév tekintetében lesz hátrány a csapatsport támogatások vonatkozásában.
Tehát amint megszavazza a parlament, kihirdetésre kerül, na az azt követően megkötött szerződésekre lesz ez igaz, ha jól értem. Akkor a 2013-as bevallásokat nem lesz olyan egyszerű elkészíteni, gondolom, ilyen jövőre.
Így van. Tehát ott majd figyelembe kell vennünk azt, hogy melyik adóév tekintetében milyen adókedvezményt kívánunk érvényesíteni, és még egyszer hangsúlyozni kell, hogy külön kell választani majd a látványcsapatsport támogatástól a film és a színház támogatást.
De ugye ez csak jövő májusban lesz, amikor ezeket a bevallásokat be kell nyújtani, most még addig lesz egy másik bevallásom idei, mármint a 2012-es évről idén májusban. Ott lesz valami, amire nagyon oda kell figyelni, akinek már van egy ilyen aktív szerződése bármilyen sportklubbal is?
Igen, itt a régi szabályok lesznek az irányadóak. Talán egy dolgot emelnék ki, hogyha egyébként minden adminisztratív kötelezettséget teljesítettünk, amelyet a korábbiakban ugye már érintettünk, akkor talán az lehet érdekes, hogyha kiderül az a bevallás elkészítésekor, hogy több támogatást nyújtottunk, mint amennyit nyújthattunk volna, hiszen van a 70%-os korlát. Ebben az esetben aggodalomra semmi ok, hiszen az adóévet követő 3 évben még az a támogatási összeg, amelyet esetlegesen nyújtottunk, és nem tudtuk igénybe venni a 2012-es adóév vonatkozásában, hiszen most májusig ugye a 2012-es adóévről nyújtjuk be a társasági adó bevallásunkat, azt majd a 2013-14, illetve a 15. évben igénybe tudjuk venni. Ez talán abból a szempontból is jó hír, hogy 2013-ban, ha esetlegesen nem nyújtunk ilyen jellegű támogatást, de van egy kis puffer, akkor azt majd a társasági adó kalkuláció vonatkozásában, amikor már a 2013. évét készítjük, akkor figyelembe fogjuk tudni venni.
Mekkora zuhanhat a népszerűsége ennek az adókedvezményi formának?
Ez nehezen becsülhető, hogy mekkorát zuhanhat, mert azt azért látni kell, hogy még mindig a módosítást követő rendszerben is kedvezőbb látványcsapatsport támogatást nyújtani, mint hogyha teljesen normál adóhatóság részére történő adófizetési kötelezettséget teljesítenénk. Itt még mindig az a 2,5 egység, hogyha visszagondolunk a korábbi példára, az még mindig ott van, és ez egy pénzben mérhető pozitív eredmény az adott társaságnak. Azonban 1/4 évvel csökkent le ez a támogatás. Ez egy nagyon jelentős vágás, azt gondolom. Egész addig, amíg a másik két támogatás, a színház és a film kedvezőbb lesz, hiszen ott ugye a korábbi rendszernek megfelelően lényegesen magasabb adókedvezményt lehet érvényesíteni, és azt tudják támogatni az adóalanyok, és ezt a 3 támogatási rendszert nem helyezik azonos platformra, egész addig várható, hogy a másik két irányba azért jelentős támogatási átrendeződés fog bekövetkezni.
Kalocsai Zsoltot, az RSM DTM adószakértőjét hallották. Most véget ért a gólvonal, búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.